Kedves testvérek, a ma reggeli ige szakaszt Máté evangéliumából olvasom föl. A 18. részből, a 21. verstől a rész végéig. Elég hosszú rész, de azért arra kérem a testvéreket, hogy aki teheti, az fennállva hallgassa meg. Tehát Máté evangélium a 18. rész, 21. verstől a végéig, 35. versig. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én is megbocsássak neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársakor leborult előtte, és így kérlelte, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek, és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá, gonosz szolga, elengedte minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad. Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóíroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő atya fiának. Imádkozzunk.
Az Úr Jézusnak talán a keményebb szavai közé tartoznak azok a mondatok, amiket most mondott, amiket most felolvastunk ebben az ige szakaszban. És érdekes maga a szövegkörnyezet is, ahol ezeket elmondta, hiszen Péter úgy mentő hozzá, hogy valami nagyon nagyot akar kérdezni, hogy esetleg meglegyen ő dicsérve. Ha belegondolunk abba, hogy előfordult-e velünk az, hogy valaki megbántott, vagy szó szerint bűnkövetett el ellenünk, utána odajött hozzánk, megbocsájtottunk. Aztán még aznap még egyszer, és akkor még egyszer megbocsájtottunk. És ez akár 7-szer is történt volna. Ez valószínűleg nem történt meg senkivel. Magamat ismerve, én valószínűleg a 4. után már meguntam volna a dolgot. De Péter azt mondja, hogy még 7-szer is meg kell bocsájtani. Talán azt akarta sugallani, hogy hát én ezt nagyon soknak tartom, de talán nekem ez menne. És akkor az Úr Jézus nagyon keményet mond neki, hogy nem 70-szer 7-szer is, azaz 490-szer. Ez úgy ebben a szövegkörnyezetben nagyságrendileg a végtelent jelenti. Nem nagyon elképzelhető az, hogy valaki, hogy körülbelül 15 percenként napi 24 órán keresztül mindig bocsánatot kérjen, és mi megbocsássunk neki. És az az érdekes, hogy utána egy példázat hangzik egy gonosz szolgáról, és egy nagyon kemény szó, egy rettenetesen kemény mondatot mond az Úr Jézus a 18. versnek az utolsó, vagy 18. résznek az utolsó versében, 35-ben, egyképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok ki atya fiának az ő vétkeit. Mármint, hogy a példázatbeli király nem bocsájtotta meg a szolgájának a vétkét. Érdekes, hogy csak két dologról írja az ige azt, hogy azt Isten nem bocsátja meg. Az egyik a Szentlélek káromlása, ami egy bonyolult dolog, és nem is tudjuk igazán, hogy lehet azt hatásosan elkövetni. Legalábbis hívő ember elég nehezen tudja ezt tenni. No, de a meg nem bocsájtás, az minket is fenyeget. És az az érdekes, hogy erről is azt írja az ige, és azt mondja az Úr Jézus, hogy Ha egymásnak meg nem bocsájtotok, akkor Isten nem bocsájtja meg a ti bűneiteket. Rettenetesen veszélyes talajon járunk. Nagyon kemények ezek a szavak, és nem csak egy helyen szerepelnek az igében. Sok helyen beszél erről az Úr Jézus, olyannyira, hogy amikor imádkozni tanította az ő tanítványait, hiszen megkérdezték, hogy kell imádkozni, akkor a Máté 6-ban ugye olvassuk azt, hogy hogyan tanította az Úr Jézus imádkozni az ő tanítványait. Nagyon jól ismerjük, valószínűleg kívülről is ezt az imát. Érdekes, hogy azt mondja az Úr Jézus, hogy ne legyetek sok beszédűek. És utána elmond egy rövid imádságot, egy ilyen minta imádságot, hogy hogy imádkozzatok. És ebben nagyon rövid imádságban egy rész a bűnbocsánatról, a bűnbocsánat kéréséről. De nagyon furcsán fogalmazza. A Máté 6-ban, a 12. verset olvasom fel. Bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Rettenetesen veszélyes dolog ezt imádkozni. Gondoljuk bele. Mit is mond itt az ember? Istenem, úgy bocsáss meg az én vétkeimet, ahogy én is megbocsátottam másoknak. Tulajdonképpen, aki ezt meri imádkozni, az azt mondja, hogy ha én nem bocsájtok meg, nekem se bocsáss meg. Amennyire én el tudom engedni a mások vétkeit, annyira engedd el az enyémet. Veszélyes imádságra tanította a tanítványait az Úr Jézus. Olyannyira, hogy úgy gondolta, hogy ezt az egy mondatot meg is kell magyarázni. Érdekes, hogy a többit nem magyarázta benne. Tehát nem magyarázta azt, hogy a mai kenyeret kell kérni, mert hogy a holnapira legyen gondod holnap. De ez, mint a legveszélyesebb része ennek az imádságnak, ezt feltétlenül meg kell magyarázni. 14.-15. versben meg is magyarázza nekik. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsájt néktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátjátok meg az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Tehát tulajdonképpen nem jelent komoly kibúvót az, hogyha én azt mondom, hogy ez egy veszedelmes imádság, én ezt nem imádkozom, mert bolond leszek majd ilyet kérni magam számára Istentől. Istennél ez az alapértelmezés. Tulajdonképpen ebben az imádságban az ember azt mondja csak el Istennek, amit egyébként Isten is adna neki. Hiszen amikor azt mondjuk, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, az annélkül is eljön, és annélkül is meg lesz, hogy mi ezt kérnénk. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk, Isten megígérte, hogy a mindennapi kenyerünket megadja. És amikor azt kérjük, hogy úgy bocsássa meg a vétkeinket, hogy mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, akkor tulajdonképpen csak arra kérjük őt, hogy azt tegye, amit egyébként is tenne. Az imádságnak egyébként ez a lényege, hogy az ember egyetért Isten akaratával. Ebben az imádságban is ez van. Kifejezem, hogy egyetértek az ő akaratával. Nincs kibúvó, nincs lehetőség arra, hogy az ember megmeneküljön ettől, hogy meg kell bocsájtani. Persze, fölvetődhetnek kérdések. Mi is az a megbocsájtás? Kinek is kell a megbocsájtást kezdeményezni, illetve ezt a viszony rendezését kezdeményezni, hiszen a vétek, amikor az ember bűnkövetel a másik ellen, akkor az rögtön a köztük lévő viszonyt is megrontja. Lehet jó kapcsolat két ember között, ez a kapcsolat azon nyomban megromlik, amint az egyik egy csárdás vagy pofont lehúz a másiknak. És lehet ez akár fizikai, lehet akár képletesen is érteni. Ezt a viszonyt, ezt helyre kell állítani. Ki kezdeményezze ezt? Ugye általában azzal nem szokott probléma lenni, hogy hát igen, ki kell békülni. Tehát az emberek összevesznek, és akkor, ha megkérdezik az egyiket, hogy te, ki kell békülni? Vagy így marad ez a világ végezetéig? Akkor azt mondja, hogy hát persze, ki kell. És akkor megkérdezik a másikat, te, ugye ki kell békülni a másikat? Hát persze, igen, ki kell. És ki kezdje? És akkor mindig kész a válasz, hogy a másik. Érdekes megfigyelésem volt. A Én úgy éreztem, hogy ha mi valami miatt összekaptunk a Timivel, akkor mindig én kezdeményezek abban, hogy itt rendezzük a kapcsolatot. Nem kell nagyon csodálkozni, mindenki össze szokott kapni a házastársával. Ha esetleg valaki több mint egy éve házas, és még soha nem veszekedett, akkor kérem, keressen meg Isten tisztelet után, szeretném hosszan csodálni őt. És tehát én azt gondolom, hogy ez egy többé-kevésbé természetes dolog minden kapcsolatban, hogy időnként összeütközünk. És akkor, amikor összeütközünk, akkor én úgy éreztem, hogy hát folyton én kezdeményezek a kibékülésbe. Aztán egyszer a Timi panaszkodott arról, hogy miért van az, hogy mindig én kezdeményezek, hogyha valami van köztünk. És egy ideig elkezdtem figyelni, hogy tényleg hogy van ez. Mert ugye az, hogy én így érzem, ez világos, de aztán kezdtem megfigyelni, és aztán rájöttem, hogy tényleg ő az, aki többször. De miért van az, hogy én úgy éreztem, hogy én? Mert ez a nehéz. A kezdeményezés az egy nehéz dolog. Hiszen ahhoz, hogy az ember kezdeményezze a kibékülést, a kapcsolat helyreállítását, azt legegyszerűbb módon bocsánatkéréssel lehet csinálni. Meg lehet persze úgy próbálni, hogy oda menni és azt mondani, te mindenben igazam volt. Mindent bönt tartok, nekem van igazam, béküljünk ki. A legritkább esetben szokott ez sikerülni. Akinek olyan társa van, hogy ez egyszer is sikerült neki, az legyen nagyon hálás, adjon hálát Istennek minden nap háromszor érte. És nagyon vigyázzon rá, tönkre ne tegye. Tehát az úgy nem szokott menni, hogy én mindent fenntartok. Az úgy szokott menni, hogy azt mondom, hogy igen, én vétkeztem ebben. És kérem, hogy bocsáss meg. Na de kinek kell ezt csinálni? Érdekes, mert az ige erről nyilatkozik. Két igét szeretnék felolvasni. Az egyiket a Máté evangéliumának a 11. részéből a 25. verset. Remélem. Nem a Máté, hanem a Márk. És ezt mondja, amikor imádkozva megállotok, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy a ti mennyei atyátok és megbocsássa néktek a ti vétkeiteket. Ez ugyanaz, amit eddig meghallgattunk. Annyi van, hogy mikor kell ezt csinálni, hát amikor imádkozni akarok. Tehát arról van szó, hogy is van? Ha valaki ellen valami panaszotok van, akkor meg kell bocsájtani. Akkor menjünk egy másik részre, az a Máté 5.23-24. Itt pedig azt olvassuk, azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed. Érdekes, mind a két alkalommal mikor kell ezt csinálni, amikor találkozni akarok Istennel. És ott megemlékezel arról, hogy a te atyád fiának valami panasza van ellened. Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el. Előbb békélj meg a te atyád fiával, és aztán eljövén vidd fel a te ajándékodat. Tehát annak is kötelessége, akire panasz van, meg annak is, akinek panasza van. Akinek panasza van, annak a megbocsájtás. Különös, hogy nem úgy hangzik ez az ige, hogy amikor imádkozni akarsz, és eszedbe jut, hogy valakire panaszod van, akkor ne imádkozz, hanem várd meg, míg oda jön hozzád. Várd neki, hiszen neki is az a dolga, hogy hozzád jöjjön, nem azt mondja, hogy bocsáss meg neki. A másik igében, a Mátéban még hangsúlyosabb a dolog. Ugye milyen az, amikor valaki megy áldozatot vinni? Képzeljétek el ezt a szituációt, hogy valaki viszi az áldozati állatát, és ott az oltár előtt, mondjuk sorban állás van az oltárnál. El tudom képzelni, sokan voltak, és oltár meg nem sok. Tehát ott úgy várnak arra, hogy, hogy az áldozatot bemutassák, és akkor egyszer csak azt mondja, az jut eszébe, hogy az én atyám fiának panasza van ellene. Tudom, hogy valaki ellen vétkeztem. És akkor azt mondja, hogy hagyd ott az áldozatodat az oltár előtt. Még csak arra se gondolj, hogy ezt hazavigyed. Arra se gondolj, hogy milyen égő dolog ez. Hát képzeljétek el, valaki áldozni megy, ott áll már negyed órát, már mindjárt sorra kerül, és akkor egyszer csak így lerak mindent, és elmegy. Mit gondolnak a többiek? Hát ezzel meg mi történt? Nem fontosabb be az áldozat bemutatása, nem fontosabb be az Istennel való kapcsolat, az Istennek való tetszeni vágyás, mint az, hogy megbékéljek az én atyám fiával. És itt azt mondja az Úr Jézus, hogy nem. Fontosabb az, hogy elmenj és megbékéljél, mint az, hogy bemutasd az áldozatot. És utána persze vissza lehet jönni, és utána lehet áldozatot bemutatni. Úgy tűnik, hogy az ige a megbékélést az egyetemleges felelősséggel adta mindkét félnek. Ez egy jogi kifejezés, amikor azt mondjuk, hogy két fél egyetemlegesen felel valamilyen tartozásért. Ez azt jelenti, hogy akinek tartoznak, az teljes joggal követelheti az egészet bármelyiktől, amelyiktől neki eszébe jut. Tehát nem lehet azt mondani, hogy kérem, én vagyok a sértett fél, én ülök a fenekemen addig, ameddig meg nem érkezik a sértő. És a sértő sem mondhatja azt, hogy hát kérem, hát neki az a dolga, hogy megbocsásson. Ha ő nem bocsájt meg nekem, akkor Isten majd nem fogja megbocsájtani a bűneit, és ott lesz, ahol a part szakad. Mindketten felelősek a kapcsolat helyreállításáért. Úgy tűnik, hogy Istennek az emberi kapcsolatok rendezése fontosabb, mint az áldozat. Isten számára ez egy nagyon fontos dolog. Ha megnézzük azt, hogy az Úr Jézus mit tartott a legfontosabbnak, mikor megkérdezték tőle, hogy mi a nagy parancsolat, akkor Márk evangéliumában a 30. részben azt válaszolta ennek a farizeusnak, aki ezt megkérdezte, mi is a nagy parancsolat. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat. A másik pedig hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Úgy tűnik, hogy a törvény két kapcsolatban foglalható össze. Az egyik kapcsolat az egyén és Isten között van, és ezt is úgy fejezik ki az ige, hogy szeresd az Urat. Hogyan? Ami csak tőled telik. Minden, ami csak vagy. És a másik kapcsolat az pedig köztem és az emberek között van. És ezt is úgy fejezik ki, hogy szeresd a fele barátodat, mint magadat. És maga az írástudó, akinek ezt az Úr Jézus mondta, ő fogalmazta meg a konklúziót belőle, hogy szeretné őt teljes szívből, teljes elméből, teljes lélekből és teljes erőből, és szeretné az embereket, embernek fele barátját, mint önmagát, többet ér minden égő áldozatnál és véres áldozatnál. Ezt a kérdező mondja, nem az Úr Jézus. Viszont az Úr Jézus rögtön ezt válaszolja rá, Jézus látva, hogy bölcsen felelt, mondta neki, nem messze vagy az Isten országától. Tehát tökéletesen egyetértett az ő válaszának az elemzésével. Ez többet ér mindennél. Többet ér mindennél az Isten szeretete és az embereknek a szeretete, mindenféle cselekedetnél, mindenféle szentségnél, mindenféle szolgálatnál. Egészen az életünk múlik rajta. Hiszen azt mondja az ige, hogy ha ti meg nem bocsájtotok, nektek sem bocsájt meg Isten. A megbocsátás az egy elég bonyolult dolog. És egy egészen hosszú folyamata van, amíg ez valóban el nem készül. Nézzük, hogy hogyan is bocsájt meg az ember. Az első lépése a megbocsátásnak az, hogy felismerjük a szükségességét. Mégpedig két irányból felismerjük a szükségességét. Az egyik az, hogy itt Itt valóban meg kell bocsájtanom valakinek. A szó szoros értelmében a megbocsájtás az bűnnek a megbocsájtását jelenti. Tehát az egész megbocsátási folyamat az akkor egy megfelelő lépés, vagy akkor kell erre az útra rálépni, amikor ellenem bűnt követtek el. Néha el szoktunk tévedni. Néha azt gondoljuk, hogy azt is meg kell bocsájtani, amikor mások. Tehát a megbocsájtás az a bűnre vonatkozik. A másoknak a másságát azt nem megbocsájtani kell. Tehát azt, hogy az emberek nem olyanok, mint amilyenek mi szeretnénk, hogy legyenek, azt nem megbocsájtani, hanem elfogadni kell. Vannak olyan emberek, akik egykedvűek, vannak olyan emberek, akik szélsőségesebb érzelmi kilengésekkel rendelkeznek. Egyesek ilyenek, mások olyanok. Ez nem megbocsájtandó dolog. Isten olyannak teremtette azt az embert, ezt elfogadnunk kell, nem megbocsájtani. A megbocsájtás elsősorban a bűnre vonatkozik. Tehát fel kell ismerni azt, hogy nekem akkor kell megbocsájtani, ez a nagyon komoly lépés. Hiszen a megbocsájtás egy nagyon komoly lépés. Olyannyira, hogy Istennek a megbocsájtása Jézus Krisztus életébe került. Tehát akár egy drága dolog is lehet. Ha ellenem bűnt követtek el. Nem érdemes a megbocsájtás szót erodálni. Valódi tartozásokat engedjünk el. Tehát akkor, hogyha valaki megsértette a mi büszkeségünket, akár azért, mert akár igaza is lehetett, azt nem feltétlenül megbocsájtani kell. Ezt lehet, hogy megfontolni kell. Lehet, hogy hálásnak kell érte lenni. Az még nem bűn. Ha valaki azt mondta, hogy én egy helyzetben ostobaságot követtem el, akkor két eset lehet, vagy ostobaságot követtem el, és akkor meg kell köszönnöm, hogy erre felhívta a figyelmemet, vagy nem követtem el ostobaságot, és akkor ő tévedett. De nem gondolom, hogy ez bűn lenne az ő részéről. De hogyha tényleg van ilyen bűn, tényleg elkövették ezt ellenem, akkor meg kell bocsájtani. Nincs más lehetőség. Nem ad kiskaput az ige. Hogyan lehet tehát megbocsájtani? Mi segít a megbocsájtásba? Két dolog van, szerintem, ami nagyon komoly segítség a megbocsájtásban. Az egyik az, hogy nézzünk Krisztusra, hogy mit bocsájtott meg nekünk. Ugye ez a példázat is arról szól, hogy van a 10 000 talentumos szolga, akinek olyan sokat bocsátottak meg, amit soha az életben, senki, semmilyen körülmények között vissza nem fizethet. Ez a 10 000 talentum az egy akkora vagyon, hogy ezt eltékozolni is művészet, nemhogy megfizetni. És aztán van ott az a 100 dénáros, ami egy komoly összeg. Nem olyan apróság, de azért megfizethető. Tehát úgy tűnik, hogy ennek a második szolgának az érvelése, hogy hát legyél türelemmel, és majd megfizetek neked, ez egy elfogadható dolog. Az első szolgának az érvelése a király felé, hogy hát legyél türelemmel, és majd megfizetem neked azt a 10 000 talentumot, az egy nevetség. És mégis a király elengedte neki az adósságát, és mégsem engedte elő. Ha arra tekintünk, hogy nekünk mit engedett el Isten, akkor könnyebb ennek a fényében vizsgálni azt, amit nekünk kell elengedni. A másik dolog, ami segíthet abban, hogy meg tudjunk bocsájtani másoknak, az, hogy ne a tettre nézzünk, hanem az emberre. Hiszen amit elkövettek ellenem, az a tett, az lehet súlyos. De akinek meg kell bocsájtani, az az ember. És nagyon fontos látnunk azt, hogy Isten számára minden ember nagyon fontos. Tehát, akinek most éppen az a kérdés, hogy megbocsájtok vagy nem, annak az embernek Isten már megbocsájtott. Milyen áron? Olyan áron, hogy Krisztusnak meg kellett halnia. Lehet, hogy ezt a megbocsájtást ő még nem fogadta el, de ez már megvan. Tehát nem csak a hívőkért halt meg Krisztus. Gondoljunk csak bele, azt írja Pál, hogy Krisztus akkor halt meg értünk, amikor még az ellenségei voltunk Istennek. Ha tehát látjuk Istennek egy elvetemült ellenségét, aki most éppen speciálisan ellenünk követett el bűnt, akkor tudhatjuk azt, hogy érte Krisztus meghalt. Ő egy olyan fontos személy, akiért Krisztus élete nem volt drága. És most éppen az a kérdés, hogy azt a bűnt, amit ellenem követett el, azt megbocsájtom-e. És akkor így sokkal könnyebb nem olyan nagy dolognak látni, amit ellenem elkövettek. Ami nem jelenti azt, hogy az nem nagy dolog. Tehát nem jelenti azt, hogy nekünk azt a bűnt, amit elkövettek ellenünk, azt bagatelizálni kellene. Vagy azt mondani, hogy jó, az semmiség. Nem, lehet, hogy ez nem semmiség. Lehet, hogy nagyon komoly dolog. Csak ahhoz kell mérnünk, amit nekünk bocsájtott meg Isten. Ahhoz kell mérnünk, hogy Krisztus áldozata nem volt drága azért az emberért. És hogyha idáig eljutottunk, akkor azt gondolom, hogy még van néhány lépés, ameddig ez befejezetté nem válik. Az első az, amikor az ember lemond az elégtételről. Ugye, ha elkövetnek valamit ellenem, akkor az első reakcióm az, hogy hát azért elégtételt kell venni. De azt látjuk az igében, hogy Isten végig azt mondja, hogy ne álljatok bosszút magatokért. Ennyi a bosszúállás. Az elégtételről való lemondás az része a megbocsátásnak. Amikor azt mondom, hogy igen, jogos lenne elégtételt venni ezért a dologért. De én ezért nem veszek elégtételt. Nem azért, mert gyenge vagyok hozzá. Nem azért, mert nem merem. Nem azért, mert nem vagyok képes rá. Hanem azért, mert ezt az elégtételvételt Istenre akarom hagyni. Tegye ezt ő. Csináljon úgy, ahogy ő akarja. Ha ő akarja, engedje el. Itt erre most szeretném fölhívni a figyelmet. Ha akarja, engedje el. Tehát nem úgy hagyom én Istenre az elégtételvételt, hogy én gyenge vagyok ahhoz, hogy téged megverjelek, mert kétszer akkora vagy, mint én. De majd megver téged az Isten. Ő pedig nem verbottal, van neki komolyabb eszköze erre a célra. Ez nem az elégtétel elengedése volt. Ez az elégtétel Istenre való átruházása. Az elégtétel elengedése, és utána Isten kegyelmére való bízása, azzal, hogy lehet, hogy ő elengedi. Sőt, én azt gondolom, hogy a megbocsátás akkor az igazi, és akkor teljes, amikor azt mondom, hogy remélem elengedi. És utána elengedjük ezt a bűnt, úgy, mint egy adósságot. Visszahelyezzük a bűnöst az előző eredeti állapotába. Ez egy nehéz dolog. Ugye, ha valaki tartozik, akkor tartozik azt megfizetni. Miután elengedték neki az adósságát, utána nem tartozik azt megfizetni. Attól kezdve az adósság nem létezik. Nem kell róla semmiféle dokumentációt vezetni. Azt ott vetteséglistára írtuk a könyvekben. Attól kezdve az adóstól azt többé nem lehet behajtani. Elengedni a bűnt. Nincs. És visszaállítjuk őt az eredeti állapotba. Ez egy nehéz dolog. És van egy még nehezebb lépése a megbocsátásnak, ami azt gondolom, hogy egy nagyon, nagyon isteni lépés. Isten azt mondja a vétkeinkről, hogy soha örökké meg nem emlékezem róluk. Ha valaki azt mondja, hogy megbocsájtok, de nem felejtek, az nem bocsájtott meg. Kihagyta az utolsó lépést. Mit jelent ez, hogy soha örökké meg nem emlékezem róla? Nem azt jelenti, hogy szenilis lettem és elfelejtettem, hanem soha többet elő nem veszem. Soha többet erre nem gondolok. Tehát abban az esetben, hogyha valaki megbántott, bűnt követett el ellened, és ha meglátod az illetőt, akkor ez eszedbe jut, akkor ezen gondolkodsz, hogy hogy lehetett ilyen ez az ember, akkor nincs megbocsátva az a bűn. Akkor még újra és újra elővesszük azt, és újra és újra felrójuk annak az embernek. Akkor a megbocsátáson nem estünk túl. Akkor még nálam van a labda. És fölül van figyelmet arra, hogy Isten úgy bocsátja meg a bűneinket, hogy soha meg nem emlékezik róla. Ha valakinek azt mondod, hogy megbocsátottál, és utána bármikor, bármilyen helyzetben a szemére hányod azt a bűnét, akkor nem bocsátottál meg. És azt gondolom, hogy akkor, amikor egy régi bűnt valaki előhoz, és a másiknak a szemére hányja, akkor éppen egy új bűnt követel a másikkal szemben. És attól kezdve ő van azon az oldalon, akinek meg kell bocsátani. Nem mondom, hogy egyszerű feladat. Én azt gondolom, hogy a legnehezebb feladataink közé tette ezt Isten. Van egy speciális terület. Van egy olyan terület, ami úgy tűnik, hogy a megbocsátás kategóriája, de nem egészen az. Mégis előfordul ilyen élethelyzet, és én szeretnék erre röviden kitérni. Ez az az élethelyzet, amikor az ember úgy érzi, hogy Istennek kell megbocsátania. Ugyanis előfordulhat olyan élethelyzet, amikor valaki azt gondolja, hogy Istennek nem szabad lett volna tenni valamit vele. Gondoljunk Jóbra. Jóbnak az életében egy égbe kiáltó igazságtalanság történt. Hát gondoljunk bele, ő volt a korának legistenfélőbb embere, és utána a legemlékezetesebb szenvedéseken kellett átmennie. Vajon Jóbnak meg kellett bocsájtani Istennek? Furcsa ez a kérdés. Hogyha valaki bánt minket, akkor úgy érezzük, hogy meg kell bocsájtanunk neki. Na de hogyha Isten bánt, akkor ugyanígy meg kell bocsájtani neki. Ugyanezeket a lépéseket kell tenni ahhoz, hogy helyreálljon a kapcsolat Isten és köztem. Különös, hogy Jobbnak Isten nem mondta meg az okot. Nem indokolt meg neki semmit. És mégis úgy látszik, hogy a beszélgetés végén, ami Jobb és Isten között van, ők barátságban válnak el. Helyreáll a kapcsolat Jobb és Isten között. De nem úgy, hogy Isten megindokolta az ő tetteit. Nem úgy, hogy azt mondta, hogy hát Jobb, itt az a helyzet, hogy kitolt veled a sátán. Hanem komolyan kioktatta Jobbot. Ki az, aki itt forgatja fel a rendet, bolond beszédtel? No gyere csak, Jobb. Majd én kérdezlek, te meg csak válaszolj. És akkor Jobb kénytelen visszavonulni. És belátni azt, hogy dehogy kell neki megbocsájtani a Istennek. Azt gondolom, hogy amikor azt érezzük, hogy meg kell bocsájtanunk Istennek, akkor egészen más a helyzet. Akkor az a helyzet, hogy nem értjük. Nem értjük, hogy Isten mit csinál. Ez nem baj, ilyen gyakran előfordul. És nem akarjuk elfogadni azt, amit csinál. Isten esetében nincs helye a megbocsájtásnak. Isten esetében az elfogadásnak van helye. Az, amit Isten tesz, az jó. Na most, hogy ez speciálisan a mi esetünkben is jó-e, ez nagyon könnyű addig mondani, amíg jó dolgokat csinál. Amikor aztán egyszer rosszat csinál, akkor az ember könnyen mondja azt, hogy hát ez bizony nem volt jó. Ez nagy komoly vétek volt velem szembe. De ilyenkor van az, amikor tudjuk azt, hogy Isten jó. És az ő akarata jó. Lehet, hogy én ezt nem látom, de hiszem. Tehát Isten esetében nem a megbocsájtás az út. Nem az Istennel való kapcsolat helyreállításában nem az az út, hogy én megbocsájtok neki. Én szorulok az ő bocsánatára. Hanem az, hogy elfogadom az ő kezéből azt, amit ad. És ez egészen más. Figyeljük meg, hogy az emberekkel kapcsolatban a megbocsájtás olyan, hogy a bűn az nem jó. A bűn, amit ellenem elkövettek, az rossz, az elítélni való. De én nem ítélem el, hanem megbocsájtom. Mert nekem nem az a dolgom, hogy elítéljem, hanem az, hogy megbocsássam. Nagyon veszélyes dolog az engesztelhetetlenség, az, amikor valaki nem bocsájt meg. Az ember és az Isten közötti kapcsolatban azért nagyon veszélyes, hiszen azt mondja az Úr Jézus, hogy ha ti nem bocsájtotok meg, a ti mennyei atyátok sem fog nektek megbocsájtani. Azaz megrontja az ember és Isten közötti kapcsolatot. De megrontja az ember és ember közötti kapcsolatot is. Megmérgezi ezeket a kapcsolatokat. Harag származik belőle. És hogyha a harag felnő, akkor egy nagyon keserű és romboló érzésé gyűlöletté válik át. Amit semmiképpen nem tűrhetünk meg mi bennünk. A gyűlölet egyébként egy sokkal szélesebb spektrumú érzés, mint a meg nem bocsájtás. A meg nem bocsájtásból előbb-utóbb gyűlölet születik. Ez egyértelmű. De gyűlölet születhet nem csak ebből. Nem szoktuk szeretni azt, amikor arra gondolunk, hogy mi gyűlölünk valakit. De az az igazság, hogy eléggé széles spektrumban van az, hogy hogyan, mitől gyűlölhetünk valakit. Gondoljunk csak arra, hogy a Fradi drukkerek hogyan gyűlölik a Dózsa drukkereket, és viszont. Vagy a baloldaliak, a jobboldaliakat, a jobboldaliak, a baloldaliakat. Ezek úgy választások után egy kicsit el szoktak csitulni, előtte föllángol ez a gyűlölet. Tulajdonképpen bármiért lehet gyűlölni valakit. Van egy hőmérője a gyűlöletnek. Ha valaki kíváncsi arra, hogy gyűlöl-e valakit, egy másik embert, akkor tegye fel azt a kérdést, hogy mit kívánok neki. Ha azon veszed észre magadat, hogy van egy szituáció, és én azt kívánom, hogy annak az embernek ez a szituáció rosszul jöjjön ki. Ha rosszat kívánok neki bármiben, ez a gyűlöletnek a jele. Ez egy ilyen indikátorpapír. Ha kiderül, hogy én rosszat kívánok valakire, akkor nagy valószínűséggel az gyűlölöm. Ha kapnak néhányan fizetésemelést a cégnél, és én azt gondolom, hogy ő aztán ne kapjon, az lehet, hogy gyűlöletből fakad. Ha nem tudok áldást kérni az ő életére, akkor az könnyen lehet, hogy gyűlöletből fakad. És borzasztó kemény dolgot ír erről az ige. Az 1 János 3, 15-ben van egy kemény mondat. Aki gyűlöli az ő atya fiát, mind embergyilkos az. És tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete, ami megmaradhatna ő benne. Azt gondolnánk, hogy egy ilyen kis pici megtűrt gyűlölet a szívünk mélyén az egy ilyen kis elfogadható dolog. Hát csinálunk mi rossz dolgokat. Ha valaki azt mondaná magában, hogy hát kis pici embergyilkosság ott a szívem mélyében az egy ilyen elfogadható dolog, ez talán kevésbé tudnánk elfogadni. Hát nem öltem olyan sokat. Egyet-kettőt. Ez borzasztó gondolat, nem? Ezt úgy nehezen tudnánk elfogadni, hogyha bárki ezzel védekezne. De azt úgy saját magunknak akár meg tudjuk magyarázni, hogy hát én nagyon utálom azt az embert, de sok embert nem utálok. Például a családomat nagyon szeretem. Meg még van az a 12, akit össze tudok számolni, azokat is nagyon. Csak a többiek azok, akiket gyűlölök. Vagy csak az a 3. A 3 darab embergyilkosságot nem tudunk elfogadni. 3 kis gyűlölést, azt igen. Holott az ige azt mondja, hogy ki gyűlöli az emberfiát, mind embergyilkos az. Egy súlyú a gyűlölet az öléssel. Meg lehet szabadulni a gyűlölettől? Igen, feltétlenül. Meg lehet szabadulni a gyűlölettől, ugyanúgy, hogy az embergyilkosságra is van bocsánat. Tehát ez nem egy olyan dolog, ami mint egy fátum az emberben benne van, és azt mondja, hogy én kérem, gyűlölök, attól kezdve megszabadulni, ettől nem tudok. Nem igaz. A gyűlölettől is meg lehet szabadulni, ugyanúgy, mint a gyilkosságtól. Hogyan? Hát bocsánatért kell szerezni rá. Bocsánatot kell szerezni rá elsősorban Istentől. Nagyon fontos látni azt, hogy a gyűlölet az bűn. Ha én gyűlölök valakit, akkor az az én bűnöm. És itt még szeretnék egy picit fordítani ezen a dolgon. Ha tehát valaki engem gyűlöl, akkor az bűnt követel ellenem. Mit is kell csinálni akkor, amikor valaki bűnt követel ellenem? Meg kell bocsátani. Hogyan? Úgy, ahogy eddig beszéltünk róla. Belátni azt, hogy az bűn, és elengedni neki azt. És az az érdekes, hogy ez nem biztos, hogy megszünteti az ő gyűlöletét. Nagyon rossz érzés az, amikor valakit gyűlölnek. Nagyon rossz dolog az, amikor valaki ellen bűnt követnek el. De akkor, amikor én ezt megbocsájtom, akkor ez a továbbiakban az én életemet nem rombolja. A gyűlölőjét továbbra is. Tehát lehetséges olyan, hogy egy emberi kapcsolat nem áll helyre. Tehát lehetséges olyan, hogy mondjuk két ember gyűlöli egymást. És utána az egyik belátja azt, hogy a gyűlölet bűn, a másik nem. Ekkor az, aki belátja, hogy a gyűlölet bűn, az ezt megbánja, és Krisztus vére az övét elmossa. Ezek után látja azt, hogy a gyűlölet bűn, és a másik még mindig gyűlöli őt, és megbocsátja neki ezt a bűnt. Ettől kezdve ennek az embernek az élete tiszta, ezért nem. Viszont a kapcsolat nem jön helyre. Kettejük kapcsolata nem jön helyre. De annak, aki megbánta a gyűlöletet, a kapcsolata helyre jön Istennel, másiké nem. Ez a nagyon nagy különbség. És addig, amíg ennek az embernek az életében, aki megbánta a gyűlöletet, az nem rombol tovább, a másikéban igen. Tehát lehetséges, hogy egy emberi kapcsolat nem áll helyre, mert csak az egyik ember akarja. És ilyenkor az az emberi megoldás, hogy hát ha ő nem akarja, akkor én sem. De ez nem megoldás, mert akkor mindkét embernek tovább rombolja az életét. A megoldás az, ha másik nem akarja, én akkor is. Miért? Mert akkor az én életemben már nem lesz rombolás. Akkor az én kapcsolatom már Istennel helyre áll. És akár szabad szívvel tudom fogadni őt, amikor az övé is. Ugye, azt írja Pál, hogy amennyiben rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek. Előfordul, hogy van olyan, hogy nem rajtunk áll. Akkor nem rajtunk fogja Isten a számon kérni. De ami rajtam áll, azt igen. És két dolog rajtam áll. Az egyik dolog az, hogy nem engedem fölnőni magamban a gyűlöletet, semmi körülmények között. A másik pedig, hogy megbocsájtok. És mind a kettő nem tét nélküli mérkőzés. És nem csak az a tét, hogy vajon helyreáll-e a kapcsolat valaki mással, hanem az is a tét, hogy mi van velem. Hiszen nagyon kemény szavakat mond az Úr Jézus azokra, akik nem hajlandók megbocsájtani. Mert ha ti meg nem bocsájtatok teljes szívetekből azoknak, akik ellenetek vétkeznek, a ti mennyei atyátok sem fog megbocsájtani nektek. Rettenetesen veszélyes talajon jár az, aki nem bocsájt meg, aki azt mondja, hogy nem vagyok hajlandó. Én azt gondolom, hogy ha valaki azt mondja, hogy én akarom, de még nem jártam a végére a megbocsájtási folyamatnak, az más. Mert láttuk, hogy a megbocsájtás folyamata az egy folyamat. Az nem úgy van, hogy én azt mondom, hogy megbocsátottam, vége. Több lépésen keresztül megyünk, és a végén akkor van kész, amikor azt tudom mondani, hogy és többé erről meg nem emlékezem. Ezt ugyan elkövette ellenem, de én erre nem akarok emlékezni. Én ezt többet nem hozom fel. A mi kapcsolatunkban ez már nem létezik. És ekkor készen van a megbocsátás, és ez egy különleges esemény. Azt gondolom, hogy a valódi megbocsátás az Isten nélkül soha nem megy. Tehát az egy isteni ajándék, amikor elérünk oda, hogy valóban meg tudtunk bocsájtani. Viszont ezt az ajándékot Isten mindenképpen adja. Hiszen az ő utasítása az, hogy meg kell bocsájtani. És nem csak, hogy fenyegetés van hozzátéve, hiszen az egy komoly fenyegetés, hogy azt látjuk, hogy Isten úgy fog megbocsájtani, ahogy mi, hanem ez egyben egy nagyon komoly kihívás, és nagyon komoly, hát nem mondom azt, hogy jutalom, hanem egy lehetőség. Nem biztos, hogy rémisztő dolog az, amikor azt olvassuk, hogy Isten úgy bocsátja meg a bűneinket, ahogy mi megbocsájtunk. Lehetséges, hogy ez egy jó példa. Olyan jó lenne, ha mi életünkben az egy jó példa lenne, hogy azt láthatnám, hogy Isten teljesen meg tud bocsájtani nekem, teljesen el tudja engedni a vétkeimet, hát úgy, ahogy én el tudom. Hiszen én is el tudtam engedni. Hiszen én is teljesen meg tudtam bocsájtani. És Isten is így bocsájt meg. És visszaállít engem ugyanabba a helyzetbe, amiben voltam. És nem kell a következményektől tartani. Ez mindkét oldalról egy példa. Mindkét oldalról párhuzam. Bár csak lehetne olyan az életünk, hogy a saját megbocsájtásunkból lenne képünk Isten megbocsájtására nézve, és ne pedig fordítva. Tehát jutnánk el oda, hogy a mi megbocsájtásunk annyira hasonlít Isten megbocsájtásához. Ezt a saját erőnkből soha nem fogjuk elérni, de Isten erejével ez is lehetséges. Mégpedig azért, mert mi is a megbocsátás talaján vagyunk. Jézus Krisztus által Isten nekünk megbocsájtott teljesen, azonnal, és többet nem emlékezik meg a mi bűneinkről. Ezért aztán ebből a pozícióból könnyen tudunk adni. Aki sokat kapott, az tud egy keveset adni. Fejezzük be imádsággal. Úr Jézus, hálát adok neked azért, mert a te véred elegendő volt a bűneink eltörlésére. Hálát adok neked azért, mert te valóban megbocsájtottál. Úgyhogy soha többé nem emlékezel meg a mi bűneinkről. Kérlek, segíts, hogy a te követőid lehessünk ebben. Segíts, hogy az ellenünk elkövetett bűnöket meg tudjuk bocsájtani, úgy, ahogy te megbocsájtottál nekünk. És sem kevésbé. Kérlek, adj erőt ehhez, és kérlek, segíts nekünk abban, hogy lássuk az ellenünk vétkezőben azt az embert, akiért te meghaltál. Hadd lássunk egy gonosz ember helyett egy kegyelemre szoruló embert, aki a te kegyelmedre szorul, és a mi megbocsájtásunkra is. Kérlek, hogy a te szeretetet hadd áradjon a mi kapcsolatainkban. Azokban a kapcsolatokban is, amiket esetleg kölcsönös bűnök rontottak meg. Hogy a megbocsájtás áldásával hadd legyen újra az olyan felhőtlen és olyan tiszta, ami ennek te szeretnéd látni.